Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk továbbra is, 7 óra 43 perc van, először akkor hallgatói üzenetek, aztán belecsapunk az autózás, elektromos autózás költségeinek rejtelmeibe.
Illetve az alternatív tömegközlekedési ötletek
igen.
gyakorlati megvalósításának tapasztalataiba.
Átvezetődünk az előző témákról, igen.
Hát... Nekem már nagyon sok újdonság itt nincsen egyébként a hallgatói SMS-ek között. Valamilyen baleset van az M1-M7 környékén, de aha, nincsen jobban.
Tehát azért van ott lassulás. Jó.
Igen. Uh-huh. Egyébként pedig... Hát egyébként pedig szokásos napi jelentések arról, hogy kinek milyen a hangulata.
Figyelj, ezeket és az érdekesebbeket nyugodtan beolvashatod, de látom, téged szórakoztat, de nem akarod megosztani nagy érdeművel. Na, akkor hogyan legyen az átvezetés a tömegközlekedés rejtelmeiből?
Kezdjük azzal?
Persze.
Hát akkor kezdjük azzal. Szóval miközben beszélgettünk a zene alatt, meg összefoglaltuk a fapados élményeidet, meg mindenféle ilyen dolgot csináltunk, eszembe jutott, hogy ja, hát meg persze természetesen az augusztus 20-a helyetti előbbi interjúban az olcsó tömegközlekedés, vonatjegyről volt szó itt alapvetően, olcsó tömegközlekedés kapcsán a tapasztalatokat, eszembe jutott, amúgy is akartam nektek említeni az elmúlt hetekben, csak sose volt rá idő, hogy ugye megvannak az első statisztikai adatok arról, hogy a 9 eurós flat rate vonatjegy, amit ugye Németországban bevezettek, az milyen hatással volt az utazóközönség mozgására és uh-huh. fogyasztói szokásaira, mert ugye alapvetően...
Nagyon pozitív. Egészet,
hát nyilvánvalóan, ugye az egészet, miről van szó csak, aki esetleg nem tudja, hogy ez micsoda, bevezettek Németországban egy olyan jegyet, amivel gyakorlatilag 9 euróért bárhonnan bárhova el tudsz jutni vonattal.
Regionális vonatokkal, tehát a hosszú távúkra nem volt jó ICK.
Meg a nemzetközikre, meg ilyenekre értelemszerűen nem, de hogyha le akartál menni mondjuk, mit tudom én, Zültről Münchenbe, akkor ezt meg tudtad tenni.
Sok árszállással lassan, de megoldható
volt. Így van, tehát úgy működött gyakorlatilag, mint egy ilyen időjegy. Tehát, hogy
nem beszélve arról, hogy a helyi tömegközlekedésre is jó volt az összes buszra minden városba, tehát bárhova lehetett menni.
Így van, tehát ezt... a müncheni pályaudvarról el akartál jutni valahova Münchenen belül egy harmadik városból érkezve, akkor ezt ezzel a 9 eurós jegyen meg tudtad tenni.
Illetve még most is tart augusztus végéig, érvényes júniusra, júliusra, augusztusra vezették be. Én is kipróbáltam, gyerekeim is kipróbálták, úgyhogy elég sok élményünk van nekünk is. Óriási.
Igen, alapvetően amit nagyon nagy pozitívunként írnak le ezzel kapcsolatban, az, amit szerintem te is most csillogó szemmel át tudsz adni, hogy egyszerű. Tehát, hogy mindenki számára egyértelmű, egyszerű, könnyen megvásárolható jegy.
Két mozdulat az applikációban.
Ennyi, egy hót egyszerű történet, és értelemszerűen ezért nagyon sokan is használták és igénybe vették. Igen, ám, csak hogy ugye ez egy erősen szubvencionált történet, hiszen ez piaci alapon értelemszerűen nem éri meg, sem a vasúttársaságnak, sem a helyi tömegközlekedési vállalatoknak. És az elsődleges célja az nem az volt, hogy az emberek utazgassanak, hanem az, hogy letegyék az autót. De hát, ahogy ez lenni szokott, az összes ilyen nagyívű próbálkozás nem mindig kérdő, hogy az emberek nem szeretnék letenni az autót. Az emberek ugyanúgy autózni szeretnének, és emellett nagyon ülnek neki.
Letették azért. 3% letette az autót.
Az a hibahatáron belüli történet.
Az nem hibahatáron belüli történet.
2-3%.
Szerintem az... A várakozás azt hiszem 5 volt. Eleve tudták, hogy ez nem fog tömegeket az autótól el.
A költségek.
Legalábbis amit én láttam, annál is nyilván kevesebb, de valami történt, igen.
Azt mondják, hogy a mikrofon nem jó. Az enyém.
Beszélj hangosabban, én meg adok még egy kis hangot. Lehet, hát akkor közelebb.
Na.
Így? Na, jó.
Reméljük, hogy így ez megoldja a kérdést. Szóval nyilvánvalóan ez egy friss kezdeményezés. Senki nem arra számított, hogy alapjaiban fog megváltozni az embereknek a viselkedése a közlekedés kapcsán. De azért azt a szabályszerűséget, hogyha valami olcsón, vagy majdnem ingyen van, az vonza értelemszerűen a... Hát, milyen jó szó erre? Nem pazarlás ez, hogy olcsón utazol, hanem egyszerűen lazábban kezeled ilyenkor a dolgot. Tehát addicionális utakat adott hozzá a közlekedéshez, és nem eddigi mozgást váltott ki tömegközlekedésre való átállással.
Nagyobb számban adott hozzá plusz utakat, igen.
Hát
meg vonzott oda a hülye magyar turistákat is például, igen, ezt megerősíthetem.
azt mondja, hogy...
Ugye a fő cél az a spórolás, a zöldülés, illetve nyilván ez már a háborúra, illetve az üzemanyagválságra adott reakció és kezdeményezés volt, és egy nagyon érdekes kísérlet. A legnagyobb eredmény az valóban az lett volna, hogy ha sikerül, az üzemanyagfogyasztást visszaszorítani. De volt erre is egyértelmű, noha csekély hatása. Én ezt nem értékelném olyan negatívan, hogy csak 2-3%
ült át az autóba. Azért nem jó a mikrofonom, mert szól, írja a hallgató.
Igen.
Biztosan valami...
Ez a 9 eurós dolog, azért Magyarországon is komolyan megvizsgálták, sőt be is lengették, hogy ezt bevezetik, majd pedig elvetették, illetve hát valami hasonlót itt. És ugye érdekes, hogy most végül is erre a hétvégére a tűzi játék mentőprogram keretében bevezetik ezt a Menj fel Budapestre, oda-vissza 2000 forintért, amit egy mindenkinek érdemes
hasonlatos
kihasználni. Igen, de ugye ez egy eseményhez, és nyilván itt megint ilyen át van politizálva, ehhez kapcsolódó dologról van szó. Kicsit más, mint Németországban.
Nálunk inkább az volt érdekes. Nagyon csúcsokat okozott egyébként. Azt azért tegyük hozzá, tehát hogy voltak olyan vonalak, meg olyan időpontok, amikor gyakorlatilag a...
Nem lehetett fölférni.
Igen, nem lehetett fölférni a
vonatokra.
Írja is egyébként egy-két hallgatónk, akik Németországban élnek, hogy nem feltétlenül alatott ez osztatlan sikert a résztvevők körében. Szerintem maga a kezdeményezés alapvetően meg az ok, ami miatt kitalálták, biztosan egy értelmes megoldás arra, hogy valamennyire diversifikáljuk a portfóliónkat közlekedés kapcsán, de hát nagyon-nagyon költséges ahhoz képest, hogy ezt a 2-3%-ot lehet adott esetben megspórolni ezzel. Ez egy probléma. És egyébként ennek hatására pont azon gondolkoznak, mert hogy nyilván a politika ezt úgy tálalja, hogy ez egy hatalmas sikertörténet, hogy a cégautó adóztatás szabályait radikálisan megváltoztatva keresztfinanszíroznák ezt a megoldást továbbra is. Tehát hosszú távon meg akarják tartani valamilyen formában.
Támogatom.
Úgyhogy még tovább adóztatják az autókat.
Támogatom. Abszolút.
Hát, jó. Én nem.
Sejtettem.
Én nem, de nyilván 9 euróért ide-oda eljutni könnyen és egyszerűen, ez nagyon csábítóan hat.
Az fontos lenne, hogy azért a kapacitás hiányos helyeken fejlesztenek, tehát itt ugye az komoly kritika volt és jogos is volt, hogy már voltak olyan időpontok és szakaszok, akkor korábban is nagy volt a tumultus. Na most ezeken tényleg nem lehetett fölférni a vonatokra, és nem volt meg a plusz infrastruktúra, nem lehetett plusz vonatokat beállítani, vagy a pályakapacitás nem bírta, vagy egész egyszerűen, de a vagomból nem volt elég, tehát vonatokat nem tudtak előállítani személyzettel együtt, hogy többet üzemeltessenek, és gigantikus késések is voltak már augusztusban egyébként, nagyon sokszor borult a menetlen, ez mind egyébként itt tartozik, és hatása volt. Ezzel együtt én, ahogy olvastam, a összkép az pozitív, és nagyon népszerű volt Németországban. Nyilván, akik eddig is megvették, és szívesen kifizették havi bérleteket, és most sokkal többen voltak, és sokszor is emiatt állni kényszerültek, teljesen érthető módon elégedetlenek voltak a sok újonnan érkező új utassal. Viszont a legfontosabb kérdés, amit felvetettél az elején, hogy hát jobb lett volna, hogyha azért többen autóról váltanak, nem pedig turistáskodnak, és többször is növelik a utazásukat, és az derül ki ebből.
Elemezve a Cella infókat, az ugye viszonylag pontos képet tud adni arról, hogy mennyien használták ezt. Júniusban, 2022 júniusában, tehát ugye az akció elején 42%-kal nagyobb volt átlagosan a forgalom a sínek mentén gyakorlatilag, mint 3 évvel korábban. Ugye, hogyha Covid időszakot nézzük, az
értelemszerűen... Mi az, a sínek mentén?
Hát nyilván azt nézték, hogy a Cella információ alapján a sínek mentén...
Tehát a vonaton is.
Tehát a vonaton mennyien tartózkodik. Igen, gyakorlatilag egyszerűen megfogalmazva, 42% az elég impresszív. És amennyire itt sejteni lehet, mert ugye ezt pontosan nem lehet tudni, hogy ki hányan, vagy ki hogyan és miért használta ezt, 35%-ra teszik azt, akik alapvetően addicionálisan tettek meg utakat. Tehát nem azért, mert egyébként lett volna a dolguk, hanem azért, mert 9 euróért értelemszerűen neki álltak kirándulni.
Az se baj egyébként, hogyha fölmutik a turizmust, abból is azért származik extra bevétel, ezt is figyelembe nem érdemes venni, tehát az is alapvetően pozitív. De visszajukhatunk ugyanoda, hogy jó, az lenne jó, hogyha az autósok tennék le. Na jó, figyelj, szerintem átugorhatunk az elektromos autóra, mert már nem akarom a te részedet szétrolkodni.
Ugorhatunk, bár ez ugye egy ilyen beszúrás gyakorlatilag a kérdéseid alapján. Pontosabban ugye nem ez az autós rovat, hanem csak beszélgetünk.
Igen, arról, igen, hogy... most egy elővetes, illetve egy fontos kérdés, mert hogyha többszörösére nő, és nem tudom milyen arányban töltik otthon az elektromos autóikat, tehát a elektromos autót használók között milyen arányban vannak azok, akik éjszakára otthon rádugták a konnektorra, és így töltötték nagy részt az autóikat, nekik elég drasztikus költségnövekedés jöhet, eléggé nehezen elképzelhető, hogy elektromos autótöltéssel együtt is beféljenek a rezsicsökkentett határ alá, tehát nekik ez jócskán fölmegy, és voltak erről felmérések, azt hiszem, hogy a villanyautós oldal csinálta például, és a többség azt mondta, hogy nekik ez, neki ez nem. A negyede azt mondta, hogy neki nagyon komoly piacáron lesz kénytelen tölteni, a többiek pedig próbáltak majd akár több időráfordítással az ingyenes töltőkre rácuppanni, vagy máshogy megoldani. A munkahelyek sokszor ezt biztosítják egyébként, meglepően sokan mondták ezt. Na minden esetre ez fölboríthatja valamennyire az autós piacot, hogy jóval kisebb lesz, vagy jóval egy dupla annyiba kerülő elektromos autó. Na, megtérülése, tehát jóval lassabban fog visszajönni az, amit az üzemanyagon megspórolt, illetve az üzemeltetési alacsonyabb költségekkel meg tudtál spórolni.
Szerintem a jelenlegi helyzetnél lényegesen fontosabb, hogy a jövedéki adókiesést ezt előbb-utóbb valamivel kénytelenek lesznek hát visszahozni nemzeti költségvetések kapcsán. Tehát a jövedéki adó az egy nagyon jelentős tétele bármilyen ország költségvetésének, és erről lemondani valószínűleg azért nem fognak.
Mert ez most hol van, hogy van?
Hát ugye a villanyon nincs jövedéki adó. Aha. Tehát a konnektorra nem tudsz jövedéki adóztató berendezést elhelyezni. Mondjuk egy gyors töltőre még tudnál, de az, hogy te otthon töltöd, akár mondjuk adott esetben napelemről, az értelemszerűen a jövedéki adónak semmiféle formáját nem teszi lehetővé, vagy jövedéki adóztatásnak egész pontosan.
Jó, de ez így is marad, igen.
Nem feltétlenül, mert erre azért vannak különböző ötletek és gondolatkísérletek. Kérdezte is hallgató, hogy ez meddig lesz így SMS-ben, és érdemes Svájc példáját figyelembe venni, ahol már népszavazás készül arról, hogy a villanyautósok plusz kedvezménye helyett őket is bevonják az egyenlő teherviselés kapcsán abba, hogy a jövedéki adót valamilyen formában kivessék a villanyautózásra is. Uh-huh. Tehát, hogy ott már nem ott tartunk, hogy még további kedvezményekkel csábítjuk a villanyautózáshoz az embereket, hanem akinek villanyautója van, az is ugye egyenlő mértékben adózzon a többiekkel. Aha. Ez egy megközelítés, egy másik megközelítés az az, amit valószínűleg a skandináv országokban továbbra is látni fogunk, hogy a kedvezmények sora megmarad különböző formákban, és minél gyorsabban akarják a 100%-ra való átállást. Ugye Norvégia azért éllovas, körülbelül 64-65%-os piaci részesedéssel. Éppen egyébként a minap jelentette be a Volkswagen, hogy 2024-től már csak elektrifikált autókat fog a norvég piacra vinni, hiszen ott ugye sokkal hamarabb lesz egyébként törvényi szinten is kikényszerítve az, hogy csupán villanyautózás legyen. A különböző kedvezmények, akár cég autó, akár a parkolás, akár valami harmadik vagy negyedik típusú kedvezmény megléte, az tartósan velünk fog még maradni szerintem a következő években, és ennek megfelelően, mivel országonként eltérő, hogy milyen mértékben akarják kedvezményben részesíteni a villanyautókat, és országonként eltérő az is, hogy milyen állapotban van a nyilvános infrastruktúra, tehát mennyire lehet megoldani mondjuk annak a villanyautózást, aki munkahelyén vagy otthonában kevésbé könnyen tudja megoldani, vagy nem tudja megoldani a töltést. Szóval ennek megfelelően nagyon nagy eltérések tapasztalhatóak piaci részesedés, meg elfogadottság szintjén is. És
hát kanyarodjunk a magyarra.
Hát szerintem Magyarország szempontjából mi nem állunk rosszul itt villanyautós kedvezmények és az ország gazdasági teljesítő képességéhez képesti elterjedésében a villanyautózásnak. Tehát a zöldrendszámmal viszonylag hamar egy erős kedvezményt és jelzést adott a kormányzat ezzel foglalkozó ága a piacnak arra, hogy villanyautózás egy érdekes alternatíva tud lenni. Ugye az elején inkább az érdekes alternatíva irányába hatott, most meg ugye nagyon sokan már kizárólagosként tekintenek erre. Én továbbra is azt gondolom, hogy különböző technológiák egymás kiegészítésével, egymás értelmes kiegészítésével egy gyorsabb és hatékonyabb eredményre tudnak jutni zöldítés kapcsán. Érdekes módon egyébként pont, ha már a Volkswagenről az előbb beszéltünk, az új vezérigazgató az e-fuel-ok szempontjából pont a tegnapi napon, vagy tegnap előtti napon adott egy fontos interjút, ahol nagyon komoly hitet tett amellett, hogy ezzel a technológiával foglalkozni fognak hosszabb távon is, amellett, hogy nyilván az elektrifikáció az hat, hiszen 2035-re mindenki készül. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy itt 2030 környékén lesz az a fordulópont, ahol nem nagyon, ahonnan már nem nagyon fognak újabb autókat bemutatni, pusztán belső égésű, vagy elektrifikált, de csak plug-in hibridként működő autóként. Tehát ott így az évtized végére az európai piacon eléggé eldőlni látszik az, hogy egyáltalán modellpaletta szempontjából miből lehet válogatni.
Hát, hogy kibővítette a kérdést? Tehát arra a kérdésre, hogy Magyarországon most, hogy így fölmentek az áramárak, megéri-e elektromos autó, már a 2030-as nagy globális összkép volt a válaszban.
Mert hogy ez csak így lehet vizsgálni.
Egy nagyon egyszerű földhöz ragadt kérdésem volt.
Mert az, hogy ebben a hónapban milyen helyzet, meg hogy fél év múlva mi lesz a helyzet, mi lesz akkor, amikor hatóságjáros benzin ki lesz vezetve.
Ezt hogyan nem tudjuk. De most per pillanat.
Az a helyzet, hogy a maradványérték egy rettenetesen fontos kérdés az autózásod szempontjából. Tehát az, hogy mennyire veszel meg valamit, meg az, hogy mennyire fogod tudni eladni 3-4 év múlva, az jobban befolyásolja a te valós költségeidet, mint a pillanatnyi üzemanyagár. És a maradványérték kérdés az a villanyautók kapcsán egy nagyon nehezen kalkulálható dolog. Azért kezdtem el egy ilyen nagy körmondattal az ügyet, mert hogy ezt szinte országra lebontva más és más adózási és elfogadottsági szabályok mentén más és más képet mutat. Tehát nagyon-nagyon sok olyan tanulmányt lehet olvasni, hogy a nagy flottakezelők, akik milliónyi autót kezelnek mondjuk akár csak az Európai Unió területén belül, nem nagyon tudnak azzal mit kezdeni, hogy az adózási környezet folyamatos változása, meg a kedvezmények folyamatos változása miatt a maradványértékek 3-4-5 év múlva hogyan fognak alakulni ezeknél a leasing járműveknél. Tehát technikai értelemben a villanyautónak az értékvesztése elméletileg egy jobban kalkulálható dolog lenne, mint egy belső égésű motoros autói, hiszen a villanyautó, mivel kevesebb alkatrészből áll, és lényegesen könnyebben ellenőrizhető adott autó műszaki állapota 4-5 évesen, hiszen nagyon egyszerűen meg lehet állapítani, hogy akkumulátor szempontjából milyen állapotban van egy autó, és az a legértékesebb és legbonyolultabb alkatrész egy ilyen autónak, ezért nagyon könnyen ki lehetne azt is találni, hogy mennyit ér adott esetben az autó. Az adózási környezet mégiscsak lényegesen befolyásolja azt, hogy mennyire elfogadott vagy nem elfogadott. Ez az egyik. A másik, hogy ha valaki csak villámtöltővel tudja megoldani a dolgát, most ez egy nagyon extrém eset, és ilyen, mondjuk így ilyen nincsen, tehát hogy nincs olyan, aki csak villámtöltővel tud közlekedni, de ha valaki csak villámtöltővel tudna közlekedni, akkor az nagyon drága lenne, tehát az biztosan nem érné meg. Ha a másik végletet nézzük, hogyha valaki ideális esetben a saját ingatlanában mondjuk egy megújuló energiaforrást felhasználva, tehát mondjuk napelemről üzemeltetve tud villanyautózni, akkor meg gyakorlatilag a nulla környékén lennénk költség szempontjából.
Vannak a rendszernek a kialakításának van egy jó nagy egyszeri költsége.
Van egy jó nagy egyszeri költsége, de hogyha valaki mondjuk környezeti szempontból akar elsősorban villanyautózni. Tehát nem is költség szintjén nézi a dolgot, hanem azt mondja, hogy ő már pedig emissziómentesen szeretne közlekedni, lokális emissziómentesen szeretne közlekedni, és számára az a fontos, hogy környezeti lábnyom szempontjából egy olyan dologgal közlekedjen, ami ténylegesen zöld, vagy zöldnek tekinthető, akkor egy viszonylag kicsi akkumulátorral ellátott, és otthonról tölthető, tehát napelemről otthonról tölthető megoldásban teszi a legjobbat a közlekedésben.
Jó, akkor csak egészen földhöz ragadtan az autópiacon, most a használt autópiacon ezek szerint semmi nyoma nincsen annak, hogy most hirtelen megugrottak az elektromos autózás költségei például az otthon töltők számára. Tehát ettől nem kerültek piacra újabb autók, ebből nem. Most nincsen, nem látszik semmilyen, hogy változik.
Jó. Nem, meg hát eleve ugye nagyon-nagyon nagy szállítási nehézségek vannak továbbra is, ami azért a villanyautók szempontjából eléggé magasan tartja az árakat. Plusz hát érezhető az is, hogy a benzin ellátottság vagy nem ellátottság kapcsán van egyfajta tendencia arra, hogy aki megteheti, az legalább a második autóját villanyautósítás aha. irányába vigye tovább.
A független hiszen, legyen a
így van, tehát egy
üzemanyag forrása.
Pontosan.
Na, ott itt van Zoller Andi, és ő ígért kérdéseket.
Ne, az jutott eszembe, hogy szerintem hazamegyek és felfújom a bicikli kerekét. Nekem ez a konklúzió az elmúlt néhány percből.
De Gábor is utalt erre egyébként, így még a zen alatt, mikor beszélgettünk, hogy az a legjobb és legegyszerűbb. Hát a biciklizés. Mármint ugye rövid távon, mert volt egy ilyen hír, mert most ide se bigyeztettem, hogy bemutattak egy új olyan elektromos autót, ami tele van pakolva napelemekkel. És azt ígéri, hogy nagyon rövid távra annyira fölbír tölteni, hogy te munkába el tudj vele menni, és nem kell mellette. A városból már soha nem tudnál kimenni plusz töltés nélkül, de hogy ez milyen buli. És akkor erre mondta Gábor, hogy hát erre ott van a bicikli. Tehát, hogy erre meg minek veszünk egy sok milliós.
Hát de nem.
De, hát és nehéz vele vitatkozni, úgyhogy minden esetre egy érdekes bejelentés volt. Na, akkor viszont jöjjenek a hírek.
Hát idő van.
Idő van. Mindjárt folytatjuk a Millás reggelit.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Na most jön az, ami nekem is meglepetés. Mit hoztál, Gábor?
Két hírt, mind a kettő Kínával kapcsolatos, és azért fontos, mert hogy egyébként arról is szól részben, amiről reggel beszéltünk, vagy amiről korábban beszéltünk, ugye villanyautózás kapcsán az egyik. Méghozzá akkora asszály és akkora hőhullám tombol Kínában is, hogy a vízi erőművek sem nagyon tudják szolgáltatni helyenként azt az árammennyiséget, ami aha. kellene a lakosságnak alapvetően, és ennek megfelelően fontos elektromos autós közszolgáltatások nem működnek egy csomó helyen, illetve részlegesen korlátozták ezeket. A Tesla és a NIO is a saját hálózatát részben lekapcsolta Chengdu, illetve Szechuan tartományokban. Azért ez több millió embert érint adott esetben. És ami még izgalmas, hogy arra kérik a felhasználókat, például a NIO-nál, amelynek van ilyen akkumulátor cserélő állomása, erről beszéltünk már, hogy működik ez a fajta megoldás, hogy bemész az autóddal és percek alatt kicserélik az akkumulátort egy telitöltött akkumulátorra, tehát sokkal gyorsabban tudsz idézőjelben hatótávot vételezni. Szóval arra kérik a felhasználókat, illetve a tulajdonosokat, hogy adott esetben, ha nem használják, akkor menjen ez visszafelé is, tehát a teljesen feltöltött akkumulátort adják le olyanoknak, akik adott esetben szükségeltetik az,
vagy menniük kell, igen.
Igen, menniük kell, na, köszönöm szépen. Egyébként 300 000 töltőpontot üzemeltető Teld New Energy vállalat is több helyen, ezekben a körzetekben több helyen korlátozta, vagy leállította, vagy egyáltalán működésképtelenné tette jelenleg a töltőállomásainak egy részét. Tehát ez szerintem egy dolgot mutat, nem kell egyetlen egyféle megoldásra ráhúzni mindent. Ugye ez fordítva is működik, tehát ugye benzin sem feltétlenül értem, van sokszor.
Hova, értem, hogy hova akarsz kiukadni. Hát ha
minél nagyobb...
belekényszerítjük Európát, hogy fullba elektromosra váltson, és jön egy olyan időszak, amikor van egy kis áramhiány, akkor leáll minden. Most, ha eltúlózol.
Szerintem nem is, ne az áramhiányra hegyezzük ezt ki, hanem az jó, hogyha több opciónk van. Az mindig jó, az mindig egyszerűbbé teszi az életet szerintem, legalábbis a mozgásterünket növeli alapvetően. Ugye ez most egy szélsőséges példa, amiből nem azt kell szerintem leszűrni, hogy ez egy jó vagy egy rossz megoldás, hanem hogy adódhatnak helyzetek ilyen, olyan és amolyan technológiával is, amik kellemetlenek. Ha egyetlen egyféle megoldásban vagyunk, akkor egyetlen egyféle problémát egyetlen egyféleképpen tudunk csak megoldani, ami adott esetben
Kínában most milyen a villanyarány?
Hát ott ugye többször beszéltünk erről már az évek alatt, ott a New Energy Vehicles az, ami egy fontos kategória, ami azt jelenti, hogy ebbe beletartozik a tisztán elektromostól kezdve, a plug-in hibriden át, a metanollal hajtott autón keresztül, a minden is, ami környezetvédelmi szempontból zöld technológiának van apostrofálva a kormány által.
Ami nem benzin és nem dízel.
De lehet pusztán benzin és pusztán dízel is, mert dízel, igen, hogyha ezek kifejezetten alacsony fogyasztású autó, tehát alacsony széndioxid kibocsátású autó.
Van a határ.
Igen, mert Kínában egyébként rendszer szinten inkább gondolkodnak abban, hogy a teljes értéklen szén-dioxid kibocsátását nézzék a közlekedésben. Tehát vannak olyan részek, ahol a...
De most komolyan ebben Kína gondolkodik, és a nyugat meg nem.
Persze, hát nálunk a villanyautó az nulla CO2-vel van számolva, ott meg nem. Ott meg az egész rendszer szintű dolgot
ez
nézi.
Ez miért van? Tehát józan paraszt észre. Ez a norma és ez a logikus, hogy a teljes értékláncot nézem. És
szerintem az a logikus, hogy minden gazdasági nagyhatalom védi a saját iparát. Azt látjuk, például Amerika
kapcsán. De akkor meg
is.
Ne röhögjön Kínán, hogy továbbra is vadó szennyez. Nem, hát most itt nem rád gondolok. Vadó szennyeznek, miközben itt meg mi vagyunk a baromi haladók.
Hát én erről azt gondolom, hogy Kína hódítani akar. És ahhoz, hogy hódítson, ahhoz támogatnia kell a saját iparát, nem nyírnia. Ez pedig történik.
Európára is ezt mondtad, hogy igazából azért számol így, mert hogy támogatja a saját iparát.
Nem támogatja a saját iparát ilyen szempontból. Azért számol így, mert ezt tartja zöldnek, nem azért, mert hogy ez az autóiparának az érdeke. Szerintem ez elég jelentős különbség.
Uh-huh.
Kínában szerintem megérkezett az üzenet, hogy ezt így tovább nem lehet folytatni, ahogy csinálják, mert bele fognak dögleni, és mi is bele fogunk dögleni ezzel együtt. Ilyen értelemben technológiákat versenyeztetni szerintem gyorsabban juttat el minket valami fajta környezetvédelmi szempontból hatékony megoldás vagy balansz irányába, mint kijelenteni valamiről, hogy az zöld, és azt erőltetni akkor is, hogyha egyébként vannak még mellékágon egyéb megoldások is, amikkel lehet, hogy kellene foglalkozni.
Oké. Most visszajukottunk oda, ahova már sokszor. Igen, erről már domáltunk.
Így van. Hát ugye az EU-ban az érdekes, hogy mivel már rátettünk mindent egy trackre, ezért az autógyártóknak most már az lenne halálos, ha erről letérnénk. Mert mindenki rátette a zsetonjait erre az ügyletre. Tehát, hogyha holnap után kitalálnák, hogy...
Mégsem csak elektromos.
Igen, nyissunk egy kicsit, vagy nézzünk meg más megoldásokat is, akkor az a helyzet, hogy az anyagi értelemben, meg infrastruktúra szempontjából, meg a beruházásokat tekintve nagyon nehéz helyzetbe hozná az európai autógyártókat. Tehát most már késő... Már,
igen, szakadtam, kér, túl vagyunk azon a ponton. Igen. Tehát ahogy a németek észbe kaptak, hogy hülyeség volt az atomot így kinyírni azonnal.
Van, aki ezt még mindig tagadja. Miközben szerintem a napnál világosabb, hogy hülyeség volt ebben a formában.
De ahhoz kellett egy nagyon erős fordulat a bemenő adatokban. Tehát az akkor is racionálisan lehet, hogy nem volt, de ott azért az még úgy érthető volt, amikor az élére akartak állni ennek a zöldülési és zöldülünk és biztonságosak is akarunk lenni folyamatnak a vóta azért. Rengeteg olyan minden történt, ami miatt ezt kénytelenek voltak fölülírni, és hogy milyen brutálisan fordult meg a lakosság véleménye, és az is tök látványos egyébként. Egy lényegében a lakosság párfordulása kényszeríti bele a politikusokat is abba, hogy ezen változtassanak.
Vannak politikai oldalak.
Hát nem akarnak fázni, tényleg nagyon leegyszerűsítve.
De vannak politikai oldalak, akik az egész létüket ugye abból vezetik le, és az a létjogosultságoknak az alapja, hogy az atomból ki kell szállni. És innentől fogva azért nagyon nehéz ebben egy párfordulást elérni.
Persze, tehát főleg Németországból ők éppen kormányra kerültek ráadásra, és akkor párfordulni.
Az úgy furán.
De hogy a társadalom fordul velük, tehát így...
Én egy dolgot nem értek. Konzekvensen évek óta, Gábor, és erre nekem nincsen értelmezhető magyarázatom. Miért szűkítjük folyamatosan a mozgásterünket, ahelyett, hogy tágítanánk? Ez alatt azt értem...
Ez alatt azt értem,
hogy tételezzük föl, hogy van egy ténylegesen mindenben jobb technológia. Mondjuk vegyük azt, hogy a villany az egyesek szerint mindenben jobb. Rendben, oké. Akkor nézzük ezt az irányt. Kezdjünk el mindent átállítani erre, ha ez ténylegesen jobb, rendben van. De miért kell előtte fölégetni, nem hogy mögöttünk, hanem előttünk is a talajt, mielőtt még egy lágy és értelmezhető átmenetet lehetne egy új irányba megtenni. Ugyanez a helyzet az atomenergia kinyírásával Németországban.
Ők, ha úgy veszük, szerencséjük volt, mert éppen nem égett föl teljesen,
Úgy érzed?
Hát figyelj, most ez nem érzés, hanem éppen leállították volna az évvégén, most még éppen nem állítják le, és éppen...
Az annyira minimális, hogy ez már nem fog hozzátenni.
Baromi sokat számít ezen a télen. Lehet, ezen múlik, hogy megúszhatják. Nagyon kevésen múlik, hogy lesz elég gázuk, vagy nem, illetve hogy mennyire kell letekerni a fűtést. Tehát
a lengyelek
számítani fog. És azt, hogy újra tudják indítani még azt. Tehát éppen nem égettek föl teljesen mindent. Ha úgy tetszik, még éppen időben jön. Hát ezért kérdezem, hogy az elektromosságra való kényszeres átállásnál hol tartunk ezen az úton. Tehát, hogy az már teljesen fölégettek?
Én szerintem már... Európában már ez a dolog, ez le van játszva.
Aha.
Teljesen. És ugye a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatosan az, hogy, hogy ahogyan láthatjuk, hogy a, az az árparitás, amiről beszéltek, és amit, amiben reménykedtek a villanyhívők, az nem fog eljönni, az elég világosan látszik, tehát hogy nem lesznek annyival olcsóbbak a villanyautók, sőt a jelenlegi tudásunk szerint igazából...
És az üzemeltetési különbség is valószínűleg.
Azt lehetett látni, tehát abban szerintem nem volt újdonság. Az volt a kérdés, hogy, hogy az akkumulátor technológia képes-e olyan mértékben és gyorsasággal fejlődni, hogy a felskálázott gyártással a költségek abban az arányban csökkenjenek, ahogyan ezt előre elképzelték. Tehát magyarul az árparitás egy két összevethető teljesítményű és méretű autó esetében mikor történik meg, ha megtörténik egyáltalán egy belső égésű és egy villany között. Most ez az árparitás, ez nagyon láthatóan nem fog megtörténni, hanem az fog történni, hogy addig drágítják a benzines autókat különböző mesterséges adókkal, hogy azok ugyanoda kerüljenek árban, tehát ezért lesz egy másik árparitás, csak sokkal magasabban.
Igen, tehát akkor sikerül elérni azt, hogy tömegeknek nem lesz pénzük autója. Tehát hát ezt egyszerűsítve, de
ezt pofázunk idézőjelben évek óta. Uh-huh. Ugye ezt is tagadták konzekvensen folyamatosan az egyik tábornak a lelkes hívei, miközben elég világosan látszik, hogy ez történik. Csak hogy itt van egy csavar.
Erre több adat utal erre egyértelműen.
Igen. Egyértelműen persze. Van egy csavar. És a csavar pedig az, hogy azt felfogták az európai autógyártók, hogy egyszerűen olcsó autót gyártani nem nagyon lesz értelme, mert nem fog kijönni gazdaságilag, hogy ezen pénzt keressenek, és ezért mindenki elment erősen a drága villanyautó szegmensbe, meg az emeltebb kategóriai autók szegmensébe, rákontrázva nyilván arra a helyzetre, amit a Covid okozott. Tehát a kevés alkatrész, egyébként a felső szegmensben, felső jövedelmi szegmensben lévő vevőknek az érzékelt árérzéketlensége, tehát az adatok alapján úgy tűnt az előző két évben, hogy tök mindegy, hova elmenik az árakat, autót akarnak venni. És kevés az autó, tehát a kevés autó irányába megyünk el trendszerűen, kevesebb autót gyártva, drágább autókat hozva. De ez is egy pillanatfelvétel, és hogyha egy 8-10 éves távlatban nézzük a kérdést, égetően fel fog jönni az igény arra ismét, hogy az átlagember számára megfizethető autók irányába mozduljunk. És a kínai autóipar itt látja igazából azt a sanszt, azt a lehetőséget, amivel meg tudja dolgozni az európai autóipart, illetve az európai autópiacot pontosabban, mert én eddig konzekvensen azt gondoltam, hogy nem fognak saját márkákkal bíbelődni, de nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy nem ez az irány, hanem az az irány, hogy elkezdenek jönni a saját márkás termékeikkel, amelyek egyébként műszaki színvonalokat tekintve most már teljesen összemérhetőek bármivel. Infotainment technológiában gyakorlatilag lelépték az európaiakat, akkumulátor technológiában meg ugye ők diktálják a tempót.
Nem a Tesla?
Szerintem, ha azt nézzük, hogy nagy skálájú villanyautózás kapcsán kinél van a költséghatékonyság és erőforrás birtoklás szempontjából az előny, akkor azt mondanám, hogy a kínaiaknál mindenkihez képest. És mivel az alsóbb árkategóriájú szegmenseket egyszerűen elhanyagolják az európai gyártók, mert úgy látják, hogy ebben nem tudnak labdába rúgni, középtávon sem, és mivel nem igazán lehet tudni azt, hogy a kínai kormányzat ugye ezeket a részben állami cégeket hogyan dotálja a háttérből, ezért ők meg tudják azt csinálni, hogy egy ideig akár bekerköltség alatt is dömpingáron hozzanak ide olyan autókat, amivel kinyírják a konkurenciát, és szerintem a következő fázisban ezt fog következni. Mivel ugye mi egyértelműen hitet tettünk egy technológia Igen. mellett, abban a technológiában egyébként lemaradásunk van, tehát előbb írtuk elő, mint hogy fel tudtunk volna készülni rá a saját iparunkkal, ezért egyszerűen a hátrány az teljesen egyértelműen adott az európai gyártók számára. Ugye ezt, vagy ehhez hasonlatos dolgot látnak az Egyesült Államokban is, akkora fundamentális különbséggel, és ez tényleg érdemes és lényeges kihegyezni, hogy ott nincsen végső kiszállási dátum szövetségi szinten a belső égésű technológiából. Ugye tagállami szinten van, mert azt megtehetik, hogy tagállami szinten szigorúbb megoldásokat forszíroznak, lásd Kalifornia, de szövetségi szinten nincsen. És azt is érzékelték, hogy azért az amerikai autóipar is gondban lesz, hogyha bizonyos trendek folytatódnak. Még akkor is, hogyha egyébként ott is vannak gyártók, akik kifejezetten erősen átállnak villanyirányba, GM teljes elképzelése az az, hogy minél hamarabb villanyosítja a teljes palettát, kicsit hasonlóan a Volkswagen koncernhez. Tehát a Volkswagen koncern stratégiáján van rajta nagyjából a GM is, vagy fordítva. Az amerikai döntéshozók és politikusok viszont érzékelték, hogy valahogyan egyfajta protekcionista hozzáállást ebben az átmeneti időszakban muszáj meghozniuk, és ennek az eredménye lett az, amiről olvashattunk az elmúlt hetekben, hogy igen, lesz továbbra is villanyautó támogatás, igen, leírható lesz az adóból egy csomó minden, de felső ár szinthez lövik be a lehető legnagyobb engedményeket, vagy adójóváírásokat, és muszáj ezeket az autókat nagyon nagy részben az Egyesült Államokban gyártani. És az akkumulátorokat is Egyesült Államokbeli gyártóbázisokból összehozni. Nagyon egyszerűen megfogalmazva.
Aha.
Tehát itt van a három nagy autópiac, abból az egyik egyértelműen hitet tesz a saját autógyártói mellett, úgyhogy van egy olyan transformációs folyamat, amit egyértelműen nyomnak, de mégsem tesznek dogmatikus és merev határidőket az ipar számára, hanem megnézik, hogy hogyan működik piaci szinten.
Ez Amerika, igen.
Igen, van a másik oldal a kínai, amely egyértelmű offenzívában van, hiszen keresztül erőltette Európán a teljes villanyosítást, lehet így mondani. Most ezt ki lehetne egészíteni hosszabban, meg rövidebben, hát, de azért...
Igen, ez ugye a Kínáról tette Európán keresztül, ez magyar állatot kívánna, de...
Mind a két irányban nagyon erősen szorítják már ki egyébként a nagyon sok pénzt kereső prémium márkákat, nyugati márkákat a saját piacukról.
De mindegy, fejezd be a mondatot a három, mert az időnk is lejárása.
A kínaiak offenzívában vannak, nagyon egyszerűen az európaiak meg gyakorlatilag...
És van egy állam, ami ugye bármit megtehet, és nem tudjuk, hogy milyen háttértámogatásokkal működhet.
És ezt nem is fogjuk tudni ellenőrizni.
Igen.
És nem is fogunk tudni ellene semmilyen
eszközt. Igen, hát az állam eredet működéséből fakad, igen.
Így van, mi meg itt vagyunk, hogy akkor gyerünk autógyárak, csináljátok. Egyébként minden létező módon büntetünk benneteket, adóztatunk, szorítunk ki, nehezítjük a helyzeteteket. Legyetek kompetitívek.
Aha. Jó, hát ugye mi lett volna a másik hír, amire nem maradt idő?
Másik hír...
jól elkalandoztunk.
Másik hír megint Kínával kapcsolatos egyébként, ezt viszonylag röviden el tudom mondani. Nagyon érdekes elképzelést lengetett be a Honda. A Honda teljes globális gyártásának a 40%-át Kínában gyártatja, és nyilván egy nagyon fontos piac számára a kínai autópiac is, illetve Ázsiának a nagy részét ugye onnan, vagy onnan is szolgálja ki. És egy olyan stratégiáról, hát nem, hivatalosan nem beszéltek, de erről lehetett olvasni több helyen, hogy ketté bontják a beszállítói kört, és lesz egy csak Kínára fókuszáló és a kínai gyártást ellátó beszállítói köre, és a világ többi részét, tehát a globális tevékenység többi részét teljesen szeparálni akarják a kínai piaci eseményektől. Tehát lesz egy a világ legnagyobb autópiacára kitalált belső beszállítói és gyártói kör, amivel ugye a nagy kínai autópiacon tudnak rendületlenül tovább működni, de minden, ami nem szorosan a kínai piachoz kapcsolódik, azt megpróbálják lehetőség szerint, akár egyébként japán kormányzati támogatással, és akkor itt megint arról van szó, hogy ki támogatja a saját autógyártóit, japán kormányzati támogatással visszavinni a Szigetországba, mint gyártói bázis, beszállítói és autógyártói szinten is, és minden egyéb tevékenységet, ami Észak-Amerikára, a világ többi részére, Japánra, vagy éppen Európára vonatkozik, annak a beszállítói láncát, az teljes mértékben függetleníteni mindentől, ami kínai. Nagyon érdekes, és nagyon könnyen lehet, hogy ez egy olyan stratégia, amit a többiek is meg fognak vizsgálni. Egyébként a Mazda is hasonló elképzelések mentén képzeli el a jövőbeli autógyártási stratégiáját.
Uh-huh. Oké. Okay. Na, hát ebben még van egyébként kérdés, meg téma, úgyhogy erre majd még visszatérhetünk. De most akkor ennyi volt a futómű rovat. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodőzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.